Élet a Nemzeti Együttműködés rendszerében. Interjúsorozat Magyarország elmúlt 10 évéről.
Hölgyeim és uraim, nagy horderejű és méreható változások lesznek Magyarországon.
2010-es parlamenti győzelme után Orbán Viktor a Nemzeti Együttműködés rendszerének nevezte el a Fidesz kétharmados parlamenti többségén alapuló új államot.
Magyarország fel fogja építeni a Nemzeti Együttműködés rendszerét. A demokratikus népakarat.
Nemzeti együttműködés helyett továbbra is versengő demokráciában élünk, sokan persze ezt is vitatják. Azt mindannyian érezzük, hogy 2010 óta egy másfajta állam épült. Üdvözlöm Önöket, Kerényi György vagyok. A NER elmúlt 10 éves, lassan lejár a harmadik parlamenti ciklusa is. A Szabad Európa 13 részes interjúsorozatában szakértőkkel vitatom meg, hogy életünk legfontosabb kereteit hogyan változtatta meg az új rendszer. Hogyan tartja egyben és működteti a társadalmat a NER, és megfelelő válaszokat adott és ad-e Magyarország sorskérdéseire. A hetente készülő interjúk minden vasárnap délelőtt kerülnek ki hangzó podcast formában a szabadeuropa.hu oldalra, ahonnan le is tölthetők. A beszélgetések rövidebb, írott változatait pedig a következő hét szerdájától olvashatják. Tartsanak velünk, vizsgáljuk meg együtt a 2010 utáni Magyarországot.
Szilárd meggyőződésünk, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni hazánkat.
Hetedik rész. Mi magyarok? Bárdi Nándor történész a NER nemzeti közösségépítéséről.
A Fidesz nemzetiesítő nyelvezetének a nemzeti szuverenitás és az etnicitás a kulcsszavai, és a virtuális nemzet intézményesítésével, elsősorban a kettős állampolgársággal, a határon túli magyarokat is a NER részévé tette, annak centralizációjával, szakpolitikai megalapozatlanságával és kliensrendszerével együtt. A külső és belső nemzeti egység megteremtődhet ugyan, de a jogállamot leépítő magyarországi gyakorlat nem lehet minta a kisebbségvédelemben. Ezekről beszél Bárdi Nándor a Szabad Európának a nemzeti együttműködés rendszeréről szóló podcast sorozatunk hetedik részében. Üdvözlöm Önöket, Kerényi György vagyok.
Hogyan teremt politikai közösséget a nacionalizmus Magyarországon?
Hát azt gondolom, hogy a nacionalizmus önmagában nem teremt politikai közösséget, és hát az, hogy politikai közösség a mögött valami olyasmit feltételezek, hogy vannak közösen osztott értékek, és a gond ott kezdődik, hogy Magyarországon ez a úgynevezett politikai közösség igencsak megosztott. A politikai közösségen belüli nagy csoportoknak a mozgósító ereje a nemzeti diskurzus körül működik, és egymást kizárják a politikai közösségből. Nagyon fontos a nemzetről és a nacionalizmusról néhány alapvető dolgot megjegyezni. Az egyik, ami kicsit közhelyszerű, de a 90-es évekig ez nem volt magától értetődő, nevezetesen az, hogy az európai társadalmakat a nemzet szervezi. Ezen belül sokféle alakváltozata lehet a nemzet felfogásnak, lehet, hogy a politikai közösség domináns ezen belül, lehet, hogy a kulturális közösség domináns. Beszélhetünk alkotmányos patriotizmusról, ami az állampolgárságon nyugszik, beszélhetünk emlékezett közösségről, beszélhetünk etnokulturális közösségről, ami egy ilyen nemzeti beszédmódnak, vagy egy ilyen nemzetfelfogásnak az alapja lehet. A mi közép-európai helyzetünkben nagyon fontos, hogy itt két évszázada párhuzamos nemzetépítések folynak, és a határon túli magyarok ezek közé a nemzetépítések közé szorultak, mint önálló közösségek, amelyek fejlett nemzet tudattal csatoltattak el Magyarországtól. A másik, amiről sokszor elfelejtkezünk, hogy kulturálisan semleges állam nincs. Kell egy hivatalos nyelv, vagy több hivatalos nyelv, ami domináns, de ez magával hozza azt, hogy lesz egy domináns kultúra az államon belül.
Ez akkor is így van, hogyha egy polgár alapú nemzetfelfogással dolgozunk?
Igen, így van.
Akkor egy egy ilyen konszociális modell nem is létezik? Hiába nem etnokulturális alapon szerveződik egy állam, hanem
konszociális,
alapon?
Konszociális modell létezik, ahol a különböző politikai közösségek, különböző csoportok megegyeznek egymással, illetve bizonyos rájuk vonatkozó kérdésekben egyes csoportoknak vétó joga van. Tehát konszociális modell ettől még lehet. Az én kiinduló tételem az, hogy ne hazudjunk magunknak absztrakt embert, akinek nincs múltja, vagy ne hazudjunk magunknak absztrakt államot, ami fölötte van a történelem dolgain, vagy a közösség ügyein. És itt nagyon fontos a közösség. A harmadik fontos tétel az, hogy végül is a nacionalizmus az, ami informálisan az egyént egy makroközösséghez képes kötni. Ez valamikor volt a vallás, ma sokkal inkább ez a nemzeti flow, de a nacionalizmus sokféleképpen föl lehet fogni, mint ideológia, föl lehet fogni, mint propaganda, mint legitimációs eszközt, föl lehet fogni, mint mozgalmat, mint egy világképet, és fölfogható a nacionalizmus úgy is, mint egy hétköznapi diskurzus, amely az azonosságról szól, és közösséget teremt. Mert az ilyen beszéd az megidézi az összetartozás okait, módját, és a közösnek képzelt múltat, illetve a közösnek képzelt jelent. Ez az értelme, hogy megadja, vagy kielégíti a közösség és a megbecsülés utáni vágyat az ember számára, és ez legkézenfekvőbben a nemzeti szimbólumokban jelenik meg, vagy magyar esetben a kisebbségi magyar közösségek tematizálásában, a róluk való képzetekben. Ugyanakkor ez azzal jár, hogy a megteremtett közösségi azonossággal szemben a másság is tematizálódik, tehát a mi és az ő csoport is létrejön. Innentől kezdve aztán nagyon sok lehetősége van annak, hogy hogyan gazdálkodnak egy propagandán, vagy egyáltalán a nemzettudaton belül ezzel a mi és ők felfogás. A közösségi belső kohézió egyben egy elhatárolódást is teremt. Nagy kérdés az, hogy ez az elhatárolódás valamiféle jövőkép mentén jön létre, valamilyen normák mentén jön létre, vagy pedig ellenségképet teremtenek, negatív kötődések kerülnek középpontba. Azt látjuk, hogy a rendszerváltástól folyamatosan a politikai mozgósításban egyre inkább a negatív kötődések lesznek a meghatározóak.
Egy olyan országban, amelyik Trianon, illetve aztán 45 után lényegében egy etnokulturálisan homogén országgá vált, tehát hogy egyszerűen nincs az a más, aki ellentételezni kellene a mi közösségünket, akkor mégis ez hogyan lehetséges?
Igen. A Kádár korszakig mennek vissza ennek a gyökerei. Létezik Magyarországon egy politikai rendszer, de a politikai közösség az kettéhasad. Két politikai közösség működik, ezt mondhatjuk jobb és balnak, mondhatjuk nemzetinek és modernizációsnak, de mindenképpen van egy hasadás, ami arra vezethető vissza, hogy már a Kádár korszaknak a nemzet fölfogása más volt, mint a többi kelet-európai szocialista országé. A rendszerváltás előtt volt egy konszenzus, egyfajta fejlődési idealizmus, hogy fel kell zárkóznunk nyugathoz, és ez a legfontosabb cél, hogy az euróatlanti integráció révén Magyarország modernizálódjon. 90-es évekig a nemzetről való beszédmódot, vagy azt, hogy nemzetépítés, azt egy ilyen partikuláris, vagy kifejezetten nacionalista jobboldali dolognak tartották, miközben én azt gondolom, hogy igenis a társadalom hosszú célú közösségi céljait, a közjó felé való haladást, azt ebben a nemzetépítésben lehet megragadni.
A 90 utáni magyar politikai táboroknak nem mindegyike ezt a nyelvet beszélte? Nem ez a természetes kötőszövetük? Mik voltak a különbségek ebből a szempontból a két oldal között?
A Kádár korszakban kialakult egy Közép-Európában különös helyzet. A Kádár korszak plebejus nemzet fogalma, aminek a lényege a folyamatos életszínvonal növelés, a problémák, a társadalmi feszültségek ne érjenek össze, és a privatizáció olyan értelemben, hogy a saját életedben élheted a magad világát, nem kell neked a közéletben részt venni, hanem csak legyen kiskerted, gyarapodjál.
De volt valami nemzeti tudata is?
Ez egy közösségi tudat volt 56 után. A magyar társadalmat 1948 és 1965 között átrétegezték. Ez azt jelenti, hogy a társadalom 70%-a egy másik társadalmi csoportba került. Azok a hagyományos értékrendek, amelyek 1948-ig azért működtek egy puritánus puritán felhalmozó értékrend, egy népi vallásosság és egy megújuló keresztény szociális értékrend, egy hedonista nagypolgári értékrend, vagy éppen egy ilyen szociáldemokrata munkáskultúrán nyugvó értékrend, és ami rendkívül fontos, a két világháború között kialakult antitotalitáriánus, demokrata, humanista, jobboldali konzervatív értékrend, amit Máraiban vagy a Márai kultuszban lehet megragadni, ezeket ugye leradírozták. Ehhez képest a Kádár korszak az egy új nyitány, mert a Kádár korszakban nem akarnak indoktrinálni, elindulnak bizonyos pluralizációs folyamatok, és így tovább. A szocialista országokon belül a 20. kongresszus után a legitimációs források, meg amikor kiderült, hogy mégse lehet nyugatot technikailag legyőzni, hát kimerültek, és akkor hagyományosan, ahogy ezek a szocialista országok szétfejlődtek, mindenütt előjött a nemzeti legitimáció. De volt két ország, az egyik az NDK, a másik pedig Magyarország, ahol ez nem működhetett, illetve a Kádárék szemléletében mindig ott van az 50-es évek. Tehát ne ismétlődjenek meg az 50-es évek, és ehhez képest kell egy életszínvonal politika, és kell egy ideológiai lazítás.
A Kádár rendszer azért nem tudott ehhez, mint egy legitimáló ideológiához nyúlni, már a nemzettudathoz, mert hogy ott voltak a határon túli magyarok?
Nem csak azért, hát azért nem, mert nem volt nemzeti szuverenitás.
Na jó, de nemzeti szuverenitás Romániában sem volt.
Igen, de 58-ban már nem voltak ott a szovjet csapatok. És 64-ig itt börtönbe ültek az emberek. Akkor nem lehet nemzeti közmegegyezésről szó, amikor Libó István a börtönbe ül. Nem lehet a nemzeti függetlenséggel operálni, amikor itt vannak a szovjet csapatok, és az egész kádári politikának a leegyszerűsítve a lényege, hogy külpolitikailag lojálisak vagyunk Moszkvához, de belpolitikailag legtávolabb kerülünk Moszkvától.
Tehát nem tudta használni a Kádár rezsim a saját legitimáló ideológiájaként a nemzettudatot, és ezért inkább mi vagyunk a legszebb a táborban?
De ez nem csak egy ideológia volt, tehát a Kádár rendszer az ideológiát használta. Ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy a Fidesz sem egy ideológikus párt, hanem használja ezeket a ideológiákat. Kádárék fölismerték azt, hogy az életszínvonal politika az a kulcskérdés a társadalom számára. Megindult Magyarországon egy életszínvonal növekedés, és erre folyamatosan hangsúlyt helyeztek. Ugyanekkor a társadalomban beindulnak, ahogy a társadalommal valamiféle kompromisszumot akar a rendszer kötni, beindulnak pluralizálódási folyamatok, ezen belül megindul a társadalomban egyfajta decentralizálódás a kultúrában és nagyon sok mindenben, aminek van egy határa, hogy nem lehet a szocializmussal szemben fölépni. Tehát az, hogy léteznek határon túli magyarok, az egy másodlagos dolog. A kulcskérdés az volt, hogy a rendszer legitimitása megmaradjon, a rendszer folyamatos önkorrekcióját ne vonja senki se kétségbe.
És aztán jött 90, a rendszerváltás, hogyan alakult át ez egy pluralizálódott politikai közösség?
A Kádár korszakban a plebejus nemzetfogalomhoz hozzátartozott 56-nak a kimetszése a múltból. 56 végül is a 80-as évekig egy tabu téma volt a magyar társadalmon belül. Ugyanakkor a 60-as, 70-es évektől kezdve megjelentek különböző mozgalmak, amelyek valamiféleképpen szerettek volna közösségben gondolkodni, és új értékek jelentek meg.
A párton belül volt a korai Fidesz is?
Én még korábbra mennék. A nemzet problematika, meg a nemzeti szuverenitás a 70-es évek végétől az a határon túli magyar ügyekre rakódott rá. Ebbe koncentrálódott, és erről a 70-es évek közepétől kezdve egyre többet lehetett beszélni. Ezzel párhuzamosan megjelent a táncházmozgalom, az Erdélybe járás, és nagyon sok olyan múlt felidézés, ami azt jelentette, hogy egyre inkább a nemzetfogalom is átalakult. A 70-es évek elejétől mérik Magyarországon a nemzethez való viszony, és míg a 70-es években még döntően állampolgárság alapján kategorizálták, hogy ki tartozik a magyar nemzethez, a 80-as évek végére ez teljesen átalakult. Már a határon túli magyarokat is a lakosság 80-90% a nemzet részének tekintette.
De ez azt jelenti, hogy ez a plebejus nemzettudat is átalakult, és egy klasszikusabb, hagyományos magyar nemzettudattá váltott?
Ez egy sokfajta értékrendet hozott magával. Ez a fajta nemzettudatnak van két nagyon fontos következménye. Egyrészt az individualizáció.
Már a plebejus.
Igen, tehát szintén a 70-es évektől kezdve nemzetközi értékszociológiai vizsgálatokból kiderült, hogy egy rendkívül individuális nemzeti karakterről beszélhetünk, illetve a másik ilyen fontos fontos dolog, a dolgoknak a nem közösségi, hanem egyéni elintézési módja. A rendszerhez hozzátartozott azt, hogy ahogy ma mondjuk, okosban mindent el lehet intézni. Tehát nem kell neki menni a falnak. A magyar társadalom azért folyamatosan abba gondolkozott, hogy hogyan élhetnék én úgy, mint a nyugat-európai társaim. És a 80-as években, ha a rendszerváltás körül volt valamilyen konszenzus, akkor mindenképpen ez a nyugati felzárkózás konszenzusa volt, hogyan teremthetnénk meg egy osztrák életszínvonalat olyan jóléti szociális államot, mint amit nyugaton láttak. Ez volt a rendszerváltás körül az egyik legfontosabb konszenzus. Hozzátartozik, hogy mivel a párton, az MSZMP-n belül ezzel a nemzeti legitimációval a mainstream vagy a fősodor nem élt, kilakul egy olyan helyzet, hogy a rendszerváltás után a baloldali csoportok vagy a mainstream posztkommunista diskurzusba döntően a modernizáció, egy antinacionalista nyelv és egy deetnicitás működik. Ezzel szemben az MDF-nél sokkal erősebben megjelenik a nemzeti múlt és a nemzeti hagyományok helyreállításának a képe. A jobb és bal politikai közösség kialakulásához nagyban hozzájárult ez a kétfajta diskurzus, ami egyben egymást többé-kevésbé kiizzálta.
És ezt a másodikat vitte tovább a Fidesz, és ez a NER-nek egy fontos kötőanyaga?
Nem innen indult a Fidesz. A Fidesz a század végként és a Bibó szakkollégiumként egy nagyon komoly magyar szellemi hagyományhoz kapcsolódott, egy nemzeti liberális hagyományhoz, és túl akartak lépni a nemzeti öncélúság és az európai mintakövetés évszázados dilemáján. A 90-es évek közepéig fönntartották ezt azzal együtt, hogy más magyar politikai alakulatokhoz képest nem volt egy ilyen válságkezelő tehertételük, mint a baloldalnak, illetve sokkal erősebb volt az európai tájékozottságuk. A nemzeti szuverenitás is egy kulcskérdés volt a számukra, miközben kis pártként látták, hogy hogyan megy végbe a nagy privatizáció a 90-es években. A forduló pont az a 90-es évek közepén a román-magyar alapszerződés időszakában következik be. A nemzeti szuverenitás egyre fontosabbá válik, és az etnicitásnak is egyre nagyobb szerepe lesz a számukra. Miért? Mert ők azok, akik számára a határon túli magyar kérdés leginkább törzs téma. Ők nagyon otthon vannak határokon túl, és a Fidesz az a párt, amely a legtöbb határon túlról jött embert integrálni tudott. Közben a 90-es években a magyar társadalom nem néz azzal szemben, hogy a határon túli magyarok etnokulturális alapon már megszervezték magukat. Itt még Magyarországon erről vitatkoznak okos politológusok, hogy jó-e az etnicitás, meg etnicitás alapján lehet-e politikai közösséget alkotni, miközben a határon túli magyar társadalom megszerveződött, nem is lehetett másképpen megszerveződni, mert az alkotmányozás...
És etnikai alapon szerveződött be, csak nem tagozódva be a többségi ország politikai
életébe. Ennek egyrészt megvannak a hagyományai, kettő, mivel az alkotmányok kimondták az egységes nemzetállam elvét.
Tehát a román-szlovák
nemzetállam. A magyar közösség pedig úgy élte meg, hogy ő a magyar nemzet része. Ott álltak ezek a határon túli magyar megszervezett politikai közösségek, és Magyarországon pedig a mainstream szövegben gondolkoznak azon, hogy akkor jól tették-e, hogy ők megszerveződtek etnikai közösségé.
A határokon túl, de szükségszerű-e, hogy Magyarországon belül is így szervezzék a politikai közösséget?
Ebből nem az következik, hogy szükséges, hanem az, hogy ezek a Fidesz politikusok láttak egy olyan közeget, ami etnokulturális alapon szerveződik, és kívülről nézve elég egységes, és nagyon jól tudja kezelni a mi és más problémát.
És ebben váltak a Fidesz számára?
Igen, de nem a mintát akarom jellemezni, hanem hogy számukra ez nem volt idegen. Számukra ezekben a határon túli pártokkal való együttműködésben, meg az ott létben van egy otthonosság, hogy ők ezt az etnokulturális alapon szerveződő világot magától értetődőnek tekintik. Nagyon fontos, hogy valamit magától értetődőnek tekintünk, van, és ezzel kell kezdeni valamit, vagy pedig úgy fogjuk föl, ahogy a szocipolitikusok mondták, hogy kimegyünk a terepre. Nézzük, hogy hogy lehet kezelni ezt a válságot. Tehát nekik ez nem terep volt, hanem része. Ők, amikor nemzeti szuverenitásról gondolkodtak, akkor egy pillanatig nem volt kérdés. Föl sem merült az a kérdés, hogy az a 2,5 millió magyar, aki etnokulturális kulturális alapon szerveződött, és magát magyarnak tekinti, az a magyar nemzet része-e. És hogy ennek van politikai következménye, az elválódás ott kezdődik, amikor a 93-ban a Demokratikus Kártába szeretnék a Fideszt is bevonni, de nem vesznek részt az Antal kormány elítélésében, és ennek a jobb oldalnak a kiszorításában, úgymond a modernitás és egy ilyen liberális demokrácia nevében. Ettől kezdve beszélhetünk arról, hogy egyszerre működik egy modernizációs nyelv a magyar politikai életben, és működik egy nemzeti legitimációs nyelv, amely a hagyományokra, a kontinuitásra épít. 1996-ban a román-magyar alapszerződés vitája volt az, ahol ez politikailag is összeütközött. Egyik oldalról ott volt a baloldal, a szociálliberális koalíció, ami azt mondta, hogy ez egy pragmatikus kérdés, az alapszerződéseket egyszer meg kell kötni annak érdekében, hogy az euróatlanti integráció előtt elháruljanak az akadályok. Ezzel szemben Orbán történelmi távolatba emelte ezt az ügyet, és azt mondja, megoldja az alapszerződés a Trianon kérdését, nem oldja meg. Akarják a romániai magyarok ezt az alapszerződést autonómia nélkül? Nem akarják. Semmiben nem került azt mondani, hogy mi egyetértünk a határon túli magyarokkal, olyan nem történhet, hogy fejük felett döntünk róluk, miközben hát mindenki tudta, hogy ezt meg kell csinálni. De egy ellenzéki párt ez bármikor kimondhatja. És ott a másik dolog, hogy azzal, hogy egy víziót állított föl Orbán, hogy akkor a határon túli magyarokkal mit is csinálhatunk, hogyan oldhatjuk meg Trianont, így gyakorlatilag a magyar emlékezet politikát vette kézbe, és ezzel túllépett mind a kisgazda, mind az MDF-es addigi próbálkozásokon. A parlamentben a román-magyar alapszerződés vitájában megteremtett egy diskurzus fölényt a jobb oldalon, és a jobb oldalnak megteremtette egy diskurzív koherenciáját.
Más ebben a dologban. Azt is lehet mondani, hogy ezzel viszont egyfajta nemzeti minimumot nem teljesített, azzal, hogy ezt az alapszerződést megvétózta. Ahogy 2010-ben a kettős állampolgárságról szóló törvényt a 2004 miatt megszeppent baloldal megszavazta, és azóta is buzgolkodik, hogy bocsánatot kérjen, és akkor mégiscsak létrejött egy nemzeti egyetértés ebben. A Fidesz 96-ban ebben a nemzeti egyetértésben mi szerint ezekre az alapszerződésekre szükség van, mégse vett részt.
Igen, csak az a probléma, hogy előtte volt egy egyeztetés, ahol a magyar kormány ígéretet tett, hogy a határon túli magyarok nélkül nem. Tehát, hogy a nemzetről való beszéd itt válik partalanná. Sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy itt politikai döntésekről van szó.
A nemzeti beszédmód. Erre ráilleszthetjük azt a jelzőt, hogy ez egy nacionalista beszédmód?
Ez a szó, hogy nacionalizmus nagyon sokféle értelmet nyer, és elhasználódott. Ez egy nemzeti beszédmód, a nemzeti szuverenitás, a nemzeti jövőkép egy meghatározó része.
De hát a másik oldal is a nemzeti jövőjét képzeli el egy európai modernizált
igen, de
keretben.
Igen, de ők elsősorban egy modernizációs nyelvet, egy antinacionalista nyelvet beszélnek. Amikor itt mi arról beszélünk, hogy a Fidesznek a 98 utáni politikája, akkor azt kell mondani, hogy ki az, aki a lokális és nemzeti sajátosságokat képes megfogalmazni, és képes ezekkel élni. Amikor én azt mondom, hogy a Fidesz az egy ideológia használó, akkor ezt értem, hogy amikor kell, akkor a polgárt hozza, amikor kell, akkor a konzervatívot hozza, és így tovább. Az az ellentmondás, hogy a Fidesz mindenképpen szeretné a társadalmat átrétegezni, fontos számára egy hatalmi stabilitás megteremtése, fontos számára egy társadalmi integráció megteremtése, az alul levő egyharmad kárára, a középosztály fejlesztése, fontos számára egy elit csere, de ezek víziók, amelyeket mondhatunk egy konzervatív vízióknak, amelyet igazából, és ez a dologban a bibói fordulat vagy csavar, végül is Orbán, mint egy plebejus radikális demokrata valósítja meg.
De a Fidesz nem etnokulturális alapon szervezi meg a
Fidesz, a Fidesz a saját maga politikai közösségének a koherenciáját egy nemzeti beszédmóddal tudja egybetartani. Politikai közösség meghasonlása ott válik drámaivá, amikor az egyik politikai fél kimondja azt, hogy te nem is vagy része ennek a közösségnek.
Ki ez egyenrangú direktben? Azzal, amikor a nemzetből kizárt fél pedig azt mondja, hogy te pedig egy maradi és nem Európába igyekvő csoport vagy?
Egyenértékűvé tehetjük, csak nekem az a gyanúm, hogy a Fidesz gyakrabban használja ezt a kizáró dolgot, mint a másik oldal. Amikor fölnő egy modern, jobboldali, demokratikus Európa, európai értelmiség, akkor nem lehet azt mondani rájuk, hogy ti nem vagytok európaiak, nem vagytok modernek, nem vagytok tisztában nemzetközi viszonyokkal.
De ezeket, amiket most felsorolt, amiket víziószerűen meg akar valósítani, átrétegzés, stb. Ezekhez mennyire használja és mennyire tudja használni ezt a nemzeti beszédmódot?
A társadalom nagy része igénye van arra, hogy informálisan valamilyen makroközösség részének érezhesse magát. Ehhez szimbólumok, közös emlékezetpolitika, metaforák kellenek, megszólítatás
kell. És az, hogy mi mind magyar polgárok vagyunk.
Az nem megszólítatás, hogy te majd valamikor annyit kereshetsz, mint az ausztriai polgár. Ezt mindenki úgy gondolta a rendszerváltáskor, hogy automatikusan megteremtődik egy ilyen alkotmányos patriotizmus tudata. De ez nem így történt, többek között azért, mert nem indult be egy olyan politikai kultúrára való nevelés, ami tegyük föl a második világháború után Németországban vagy Ausztriában beindult. Magyarországon a médiáért folytattak harcot, és nem az történt, hogy a média e felé, a politikai kultúra felé valamilyen nevelő szándékkal, vagy a demokrácia értékeit hozó szándékkal megjelent volna. Ez a rendszerváltásnak az egyik legnagyobb deficitje. Ugyanakkor az embereknek valamilyen emlékezetpolitikára szükség van, és valamilyen jövőképre szükség van. És ezt a emlékezetpolitikát hozta egyrészt a Fidesz, másrészt víziókat hozott. Míg a baloldal folyamatosan a válságkezelésben volt, hogy úgy mondjam, jó, meg ebbe szocializálódott, addig a Fidesz a 80-as évek végétől kezdve víziói voltak. És Orbán ezeket a víziókat tudta a társadalom elé hozni, illetve nagyon fontos dolog, hogy a helyi magyar társadalmaknak és az új magyar helyi középosztálynak visszaadta a lokalitást. Meg tudta szólítani ezeket a rétegeket. Fontos dolog a megszólítatás. A mozgósítás mellett, ami történhet a negatív kötődésekkel, ellenségképekkel, a karizmatikus vezető számára ott van a megszólítatás, hogy föl tudsz-e ajánlani közösségi kötődéseket. És azért ne felejtsük el, hogy Magyarország lakosságának fele vidéken él.
Ugye, Kovács Imre is mondta, hogy a lokális identitást hogyan biztosítja.
És ebben a nemzeti sajátosságokat is hogyan biztosítja. Brüsszelben is hazabeszél. Mi magyarok általában az állammal szemben kritikusan viselkedő, az ellenzéki diskurzust méltányló karakterhez vagy politikai kultúrához tartozunk, és hát folyamatosan fönn tudja tartani ezzel a nemzeti szuverenitás védelemmel ezt a fajta ellenzéki diskurzust. De itt általánosságokról beszélünk. A Fidesznek bizonyos problémákra kell válaszokat adnia, konzekvens válaszokat, és amivel szembe kellett nézni a Fidesznek, az az anómia. A társadalmi normák meggyengülése, másrészt valamiféle emlékezetpolitikai kontinuitást kellett megteremteni ahhoz, hogy a saját maga politikai közösségét kialakítsa, és hát ebben egy kulcskérdés a nemzeti szuverenitás, pont egy olyan időszakban, amikor folyik a transznacionalizáció, az EU csatlakozással egy új helyzet alakult ki, Európa átalakul egy transznacionális világgá, és ezek az emberek miközben sokat beszélnek a nemzeti öncélúságról, tudják, hogy egy európai világban kell válaszokat megfogalmazni.
Miben mutatkozik meg ez a kritikusai szerint nacionalista, ön szerint nemzetiesítő, közösségteremtő beszédmód?
Amit ön érzékel, azt valójában nemzetiesítésnek nevezhetjük, nem nacionalizmusnak. Gondoljunk egy egyszerű példára, az intézményeknek az átnevezése, az országosból nemzeti levéltár, és sorolhatnám ezeket a dolgokat. A nemzetiesítés része a nemzeti tájnak a megjelenése és a tematizálása, az Alföld helyett egyre inkább a Balatonfelvidék és Erdély vagy a Gyimesek lesz a nemzeti táj. Ugyanúgy az emlékhelyeknek, az emlékműveknek, az ehhez kapcsolódó megemlékezéseknek a folyamatos tematizálása, ezeknek a megteremtése, ez egyfajta szimbolikus térfoglalás. Gondoljunk csak arra, hogy tele van már felvidéki székely kapukkal és kopjafákkal, vagy mi lett a csíksomlyói búcsúból, hogyan alakult át egy szakrális rendezvény egy nemzeti találkozóvá. Ehhez kapcsolódik egy olyan fajta átrétegződés és az elitcsere politikához kapcsolódó megfontolás, hogy miközben a 90-es évek elején elindult a nemzeti kultuszok, a nemzeti kultúra dekonstruálása, egy mitoszfelejtés, egy mitosztalanítás, ehhez képest ezek a folyamatok megálltak, sőt, hát ezeknek a mítoszoknak tematizálása, populáris felhasználása van folyamatban. De hogyha abból indulunk ki, hogy valójában a nemzetépítés az egyfajta közösségépítés, és a hosszabb távú közösségi célokhoz, közösségi megvalósításokhoz hogyan kapcsolódnak a mai intézkedések, akkor nagyon fontos megnéznünk azt, hogy mi történik a nemzeti kultúra, a közösségi értékek védelmével, mi a helyzet a környezetvédelemmel, mi a helyzet az örökségvédelemmel és a műemlékvédelemmel. Tehát ezeknek az eddigi kialakult normarendszere megszűnt. Gondoljunk arra a szimbolikus helyzetre, ami most a budai várban történik. Eleve egy hamis birodalmi kép nyomán jön létre egy épület együttes, amit újra egy politikai tartalommal ruháznak fel. Vagy gondoljunk a közgyűjteményeinknek a sorsára, hát működnek. Párhuzamosan fut három nagy projekt, a Liget múzeumnegyed létrehozása, aminek van egy szakpolitikai alapozása. Sokkal kevésbé látok ilyen szakpolitikai alapozást a Petőfi Irodalmi Múzeum kulturális centralizáló szerepénél, illetve az újabb nemzeti múzeum köré gyűjtendő múzeumoknál. Ilyen centralizációval már képezve Kuno is próbálkozott, aki elég nagy befolyással rendelkezett a kormányzati világban, neki sem sikerült. De összehasonlításképpen, hogy mondjak egy példát, egy nagyon konkrét nemzeti célra. Az, hogy az Arcanum digitális periódika adatbázis 32 millió oldala mindenki számára az egész magyar nyelvtületen és a világon elérhető legyen, az egy évi 320 millió forintba kerülne. A Széchenyi könyvtár digitalizálása valamikor az ezredforduló környékén 8-10 milliárd forintból megoldható lett volna. Hol vannak ezek az összegek azokhoz a pénzekhez képest, amelyek különböző ilyen nemzeti célú projektek megvalósítási terveire elmennek? A magyar folyóirat kultúra nem csak határokon túl, hanem Somogytól Szabolcsig online mindenki számára hozzáférhetővé tétele, az néhány Mangalica fesztivál árából is lebonyolítható lenne. De folytathatnám még a nemzeti intézményeknek a sorával. Gondoljunk arra, hogy mi történt a Magyar Tudományos Akadémia környékén, az új kutatóhálózat létrehozása körül, vagy gondoljunk az újabban az egyetemek ügyére. Hol van ezek mögött a szakpolitikai háttér?
Hogyan kapcsolódnak a nemzetiesítéshez, a politikai közösség megteremtéséhez a határon túli magyarok?
A határon túli kérdést a státusztörvény időszakában foglalkozott. 2001 környékén, vagy 98 után volt. Nézett szembe a magyar társadalom, miközben már 90-től kezdve egy kulcskérdés az, hogy ott van 2,5 millió ember, aki magát magyarnak gondolja, Magyarországhoz van valamilyen kötődése, és szeretne Magyarországon emancipálódni. Szeretné, hogyha Magyarországon őt egyenrangúként kezelnék. És a státusz törvény az, amivel 2000-ben Orbán egyfajta választ ad erre a dologra. A másik nagyon fontos dolog, hogy ezek a közösségek etnokulturális alapon szerveződtek, mint politikai közösségek, és a Fidesz egyfajta nemzeti egységet éppen bennük lát. Tehát, ha megteremtik a határon túli magyarokkal való nemzeti egységet, akkor egyben Trianont, egy magyar történelmi adottságot próbálnak túllépni, amiben óriási szerepe van az EU csatlakozásnak és a schengeni rendszernek. Ugyanakkor folyamatosan fel lehet mutatni egy olyan közösséget, amilyen közösségét mi szeretnénk válni, ahol sikerek vannak, ahol megoldják ezeket kérdéseket, ahol a magyarság quintesszenciája van. A harmadik nagyon fontos dolog, mivel szerintem a mai napig nem szembesült a magyar társadalom, hogy 2010 után 1.100.000 új magyar állampolgár lett. Minden tizedik magyar állampolgár határokon túl él, és ennek mi a következő? És van egy negyedik következmény, az a körülbelül 400.000 ember, aki az utóbbi 30 évben határon túlról Magyarországra átjött, és az a 2,5 millió ember, aki határokon túl él a szomszédos országokban, mennyiben tekinti a társadalmi mobilitása csatornájának Magyarországot.
amikor a Kovács Imrével ön arról beszélt, hogy az egyharmad le van szorítva, és nincsenek igazából mobilitási lehetőségek, és honnan jön a elitcsere utánpótlás, akkor gondoljuk végig, hogy itt van egy, ugye ezt úgy szokták mondani, egységes kárpát-medencei munkaerőpiac, ami egy eufemisztikus megfogalmazása a magyarországi demográfiai és munkaerőpiaci utánpótlásnak, de ez egy nagyon fontos pulzáltató ereje, vagy mobilizáló ereje a NER-nek.
A határon túli magyarok már soha nem tudnak ilyen nemzeti konszenzussá válni Magyarországon, hiszen 2004-ben a magyar társadalom nagyobbik része nem volt vevő, nem volt fogékony erre a fajta beszédmódra, erre a fajta közösség megteremtésre, hiszen a népszavazás az érvénytelen volt. 2010 óta viszont így vagy úgy, de azért a szavazó polgárok nagyobbik része ez alapján a beszédmód alapján szerveződik. Változik a magyar társadalom, a magyarországi magyar társadalomnak a képe, vagy a viszonya ez a dologhoz, vagy pedig ez mindig is egy éles választóvonal lesz, amit mondjuk például a DK mindig ki fog tudni aknázni.
A 2004-es kettős állampolgárságról szóló népszavazás, az a Bibó értelemben vett politikai hisztéria körülményei között, amikor a politikai elit nem tudott megoldani egy problémát, egyáltalán nem a határon túli magyarokról szólt, hanem arról, hogy Gyurcsány Ferencnek meg kellett mutatnia, hogy az általa is démonizált Orbán Viktor legyőzhető. A kampány a politikai hisztéria állapotában a nemzeti felelősség, a nemzethez való tartozás krédójává tette meg ezt az egész dolgot.
Értem, hogy az a igen, választás nem erről szól, de végeleményben mégiscsak a határon túli magyarokhoz kell viszonyulni a magyarországi magyaroknak is.
Igen, egyrészt folyik egy érzékenyítés, és erre 2010 óta óriási hangsúlyt helyez a Fidesz mind a médiában, mind a különböző programokban, a Nemzeti Emlékezet napjától kezdve, a Határtalanul programban, a különböző szórványprogramokban és így tovább. Több mint 100 különböző projekt megy a határokon túl, és ennek egy jelentős része érzékenyítő projekt. Közben azt látjuk, hogy a magyar társadalom egy jelentős része, 67-70%-a elfogadta a kettős állampolgárságot olyan 2016 környékén, de ez csökkenőbe van. Ha úgy tesszük föl a kérdést, hogy mennyire megosztott a határon túli magyarok ügyében a magyar társadalom, akkor azt kell mondani, hogy egyedülálló módon. A környező országokban egyáltalán nem tapasztalható a határon túli szlovákokkal, határon túli románokkal, vagy akár a határon túli szerbekkel kapcsolatban ez a pártpreferencia szerinti megosztottság. 2016-ban a megkérdezettek 52%-a támogatta azt, hogy a határon túliakat valamilyen formában támogatni kell. Ezek közül elsősorban a hagyományápolást, a turizmust preferálták a megkérdezettek, és amit leginkább elutasítottak, az a egészségügyi ellátás, a munkavállalás, a határon túli pártoknak
ez a kádárkori jólét is a minizmus továbbnak
a dolga. Ilyen egyszerűen nem tudnám ezt mondani, de egyrészt benne van ez is, ez a fajta individualizmus, amit én sokkal erősebben azt mondanék, hogy igen, van egy nagyon erős individualizmus a magyar társadalomban, ami ezekre a közösségi vagy nagyobb értékekre nem igazán reagál, illetve bizonyos értelemben én arra vezetem vissza, hogy a magyar politikai életben politikai kultúrára való nevelés nem zajlott 1990-től. Ebben sem volt konszenzus, hogy hogyan neveljük az embereket, milyen értékeket kellene átadni. Ellenben a két nagy politikai közösség a belső koherenciáját döntően olyan diskurzusokkal teremti meg, ami a másikat kizárja. Egy modernizációs diskurzussal, hogy mi vagyunk Európa letéteményesei, és mi valósítjuk meg az európai értékeket, és a felzárkózás, van egy fejlődési idealizmus, míg a másik azt mondja, hogy a nemzeti szuverenitás, a nemzeti értékek, a nemzeti emlékezet az, ami a mi közösségünket összefogja, és ez a kettő kettő kizárja egymást. Ez hoz egy olyan politikai közösségen belüli megosztottságot, ami aztán fölmerül a határon túli magyarok megítélésében is. Amikor azt a kérdést tették föl 2016-ban és 2018-ban is, hogy mit gondol arról, hogy mi az oka a határon túli magyarok támogatottságában, mennyiben a Fidesz szavazatszerzése, vagy mennyiben érez felelősséget a határon túli magyarok iránt a Fidesz, akkor a megkérdezettek 55%-a a Fidesz szavazatszerzésére voksult, míg 27% azt mondta, hogy felelősséget érzett a határon túli magyarok iránt, de amikor ezt pártpreferencia szerint beazonosították, akkor kiderült, hogy a Fidesz szavazóknak az 57%-a gondolta azt, hogy elsősorban felelősséget érez a Fidesz a határon túli magyarok iránt, míg a MSZP és a Jobbik szavazóknak csak 10%-a gondolta ezt. Tehát van egy ilyenfajta hitelességi dolog is. A választó joghoz való viszony 2016-ban még az emberek 50%-a nem értett egyet a határon túli magyarok választójogával, 2018-ban már 71% az, aki nem ért egyet ezzel a...
És akkor ez még a Fidesz táboron belül is egy...
A Fidesz táboron belül is növekszik ezeknek a száma. Kulcskérdés, hogy a 2022-es választásokon mennyiben lesz a választási kampánynak kulcstémája a határon túli magyarok ügye. A határon túli szavazatok maximum 2-3 parlamenti helyet hozhatnak. Az persze nagy kérdés, hogyha a 2-3 parlamenti helytől függ, 2/3 vagy nem 2/3. De azért azt is lássuk, hogy ezek a határon túli magyarok felelősen gondolkozó emberek, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem akarnak beleszólni más országok ügyeibe. Ez abból is látszik, hogy van több mint 1 millió honosított, ennek a 65%-a szavazókörű, és ebből 378 ezeren regisztráltak, és a regisztráltakból azt látjuk, hogy a eddig 3 szavazás volt, hogy először 40, utána 56%, most 35%-a vett részt egyáltalán a regisztráltaknak a szavazásokon. Tehát a határon túli magyarokat sem egy homogén tömbként kell...
Bár itt azért a számítást módosíthatjuk azzal, hogy közülük sokan át is jelentkeztek. Amit bíróság is kimondott már, hogy Ukrajna felől, hogy annak a választókörzetnek 2010 óta 100 000-rel nőtt meg a lakosság, az azt is mutatja, hogy regisztráltak, de nem úgy szavaznak, mint regisztrált határon túliak, hanem mint magyarországi lakhelye bírók.
De ezekbe a politikai számítgatásokba igazából nem tudok...
De értem, hogy mit akart mondani, azt, hogy messze nem minden határon túli magyar hálás annyira a NER-nek az állampolgárságért, hogy a Fideszre szavazzon.
Vagy hogy elmenjen szavazni. A határon túliak körében NER ide vagy NER oda, azzal együtt, hogy a magyarországi média használat, a magyarországi integráltság hihetetlenül megnőtt az utóbbi 10 évben, azért továbbra is azt mérjük, hogy egy többes kötődés létezik, tehát egyszerre kötődnek a saját országukhoz, kötődnek Magyarországhoz, ami igazán megnőtt, az a tájhazához való kötődés, tehát ahhoz a kisebb régióhoz, legyen ez Csalóköz, legyen ez Kelet-Szlovákia, legyen ez a Székelyföld, vagy Bácska-Bánát, a szülőföldhöz való tartozás, a hazának a szülőfölddel való azonosítása, ez erősen megnőtt.
Ebben a NER sorozatban Kovács Imre elmondta azt, hogy a NER hogyan pacifikálja lenti egyharmadot, és milyen módon teremt néhol politikai passzivitást, néhol támogató közeget a társadalomban. Mondjuk Pető Andrea arról beszélt, hogy a gendert hogyan használja a NER egy olyan ideológiai kötőanyagként, amiben homlokegyenest ellenkező csoportokat is be tud maga mögé állítani. Körösényi András arról beszélt, hogy a vezérdemokráciában a karizmatikus vezért vakon követik a hívei, bármerre is fordul. Öntől pedig a summázatát kérném, hogy a NER az hogy van a nemzet tudattal végeredményben. Mennyire fontos kötőanyag?
Más pozícióból beszélünk. Ön úgy beszél erről a dologról, hogy van a NER, és vannak a határon túli magyarok. Miközben én azt gondolom, hogy a határon túli magyarok a NER részei. A NER alapján alapnyilatkozatában is külső és belső nemzeti egység megteremtéséről van szó. Tehát a NER-nek szerves része a virtuális nemzet intézményesítése. Ez egy olyan folyamat, ami határon túl zajlik, de természetesen visszavetül Magyarországra is, hisz a reggeli Kossuth Rádió híreket megnézzük, folyamatosan a siker propagandának legalább egy harmada az határon túli hír, miközben tudjuk, hogy Kárpátaljáról és Vajdaságból zajlik az exodus, nagyon jól tudjuk, hogy a kárpátaljai NATO csatlakozás elhúzása az egy állambiztonsági és titkosszolgálati ügyé kezd válni, és bármikor a KMKS zsarolhatóvá válik, és sok mindent tudunk. De beletartozik ebbe az is, hogyha már Kovács Imrét emlegette, hogy az a vidéki új középosztály megjelenése, amiről Kovács Imre többször beszélt, ez a határon túl folytatódik. Ma az RMDS-ben az erős emberek a polgármesterek. Ma felvidéken a különböző helyi regionális vállalkozói csoportok osztogatják a lapokat. A kárpátaljai vagy a vajdasági gazdasági támogatásoknál lehet látni, hogy Vajdaságban egy 12-14 ezres csoport az, ami meghatározó. A Kárpátalján pedig az a vidéki elit, körülbelül 8000 fős, aki már a csempészetből, a vendégmunkából tudott valamit fölhalmozni, az lesz a vidéki világnak a birtoklója. Kimutatják azt, hogy Ugocsában ma a birtokviszonyok rosszabbak, vagy hát nagyobb birtokok léteznek, és a birtok megoszlás rosszabb, mint 1938-ban volt, akkor gyakorlatilag ugyanazt mondják, mint Kovács Imre Magyarországon. Tehát én azt gondolom, hogy a térséget csak együtt lehet látni, nem a nemzet miatt, hanem azért, mert ez tényleg egy transznacionális világgá válik. És amikor arról beszélünk, hogy a határon túli választó joga, én nem ebben látom a problémát, hanem abban látom a problémát, hogy a Magyarországról Nyugat-Európában munkát vállalók miért nem ugyanolyan jogi feltételekkel szavazhatnak, mint a határon túli magyarok. De visszatérve erre a kérdésre, a vízió adásban, a történelmi emlékezett politika kialakításában igenis Trianon felülmúlásának, ami döntően azért valljuk be az Európai Uniónak köszönhető, és nem csak a határok légiesítése miatt, hanem a hihetetlen mennyiségű EU fejlesztési forrás miatt, hisz itt magyar mezőgazdasági területekről van szó, a Székelyföld vagy Dél-Szlovákia soha nem kapott még ilyen mennyiségű külső fejlesztési forrást, mint ezekben az években.
Ehhez az államához mennyire van szükség a határon túli magyarok problematikájára? Mennyire van szükség ezekre a magyarokra? Uh-huh. Hogyan használja fel őket?
Ez nem szükség kérdése, hanem egy adottság. És ez az adottság nagyon hasonlít ahhoz a vezérdemokrácia társadalom képhez, amit 2006-tól kezdve próbál a Fidesz megvalósítani. A határon túli magyar társadalmakban is egyértelmű a mi és ők kérdése, csak hát ez sokkal inkább egy etnikai jellegű. De egy fideszes politikus ebbe láthatja azt az egyértelmű szerveződést, amit ő politikai alapon szeretne Magyarországon is viszont látni. Én úgy is föltenném ezt a kérdést, hogy vajon a vezérdemokrácia keretei között mennyiben kezelhető a határon túli magyarok kérdése. Hisz itt az a kihívás, amire a Fidesznek válaszolni kellett, hogy 18, meg 12 éves, meg 10 éves kormányzati részvétel ellenére az RMDS, a Magyar Koalíció pártja, vagy a VMS leszámítva nem tudta elérni egy nemzeti autonómia, vagy az adott ország etnopolitikai doktrinájának a megváltoztatását. Erre hozza megoldásként a kettős állampolgárságot. Tehát én egyrészt...
A magyar politikai nemzet részévé teszi,
és egy politikailag is egy kapcsolatot létesít, illetve Magyarországnak egy óriási hinterlandot, egy társadalmi mobilitási utánpótlási pályát tár föl határokon túlról.
Ugyanakkor a Fidesz egy rendkívül pragmatikus párt. Vannak-e pragmatikus szempontjai a határon túli magyarokkal? A DK azt tematizálja, hogy szavazógépnek használja őket, de mondhatjuk azt is, hogy munkaerő utánpótlásként fogja föl.
Hogyha a Fidesz magyarság politikáját nézzük, mindig az történik, hogy elkezdenek egy projektet, és akkor kiderül, hogy az a projekt bejön, vagy nem jön be. Egyszerre több legyet is üthetnek egy csapásra. Én nem gondolom, gondolom azt, hogy a Fidesz kettős állampolgárság politikája mögött a választójog lett volna az elsődleges. A 2004-es népszavazás után egyszerűen kénytelen volt, meg a nemzeti retorikája kapcsán kénytelen volt ezt megadni, illetve hogyha nem akarta, hogy a Jobbik tematizálja ezt a dolgot. Ugyanakkor benne van a munkaerő utánpótlás, ugyanakkor benne van a folyamatos értelmiségi utánpótlás is. Hát ne felejtsük el, hogy határokon túl egymás után szűnnek meg a mesteri és doktori iskolák, elfogytak a diákok. Épp most ebben az időszakban több ezer határon túli diák tesz a határközeli vagy Budapesten emelt szintű felvételit, hogy Magyarországon tanuljon tovább. A felvidéki magyar egyetemistáknak közel fele tanul Magyarországon. A romániai magyar felsőfokú intézményekbe járók 12%-a tanul Magyarországon, és sorolhatnám még ezt a dolgot. Itt legalább 3-4 dolog van, amivel szembe kell nézni, hogyha föltesszük azt a kérdést, hogy a NER mennyiben tudja kezelni a határon túli magyarok kérdését, és ez hogyan hat vissza a magyarországi társadalomra. Van egy tematizációs része ennek, hogy a politikai közösség megosztottságát hogyan tudják ezzel a magyarországi nemzetiesítéssel, a szuverenitás igénnyel, ami valójában egy politikai kommunikáció, újra fogalmazni, és hát ezzel a kettős állampolgársággal a nemzeti együttműködés rendszerében hogyan tudják ezt a külső nemzetegyesítést megoldani. A virtuális nemzet hogyan intézményesülhet. Na most a magyarországi gyakorlat lehet-e a kisebbségvédelemben hivatkozási alap? Ez egy kulcskérdés. És azt gondolom, hogy mivel a NER-nek a lényege, a népakarat elsőbsége a jogállamisággal szemben, ezzel nem nagyon tudnak a határon túli magyar elitek mit kezdeni, mert hogy ők épp abban érdekeltek, hogy ez a jogállamiság működjön. Hisz a határon túli magyar érdekképviseletnek az a drámája, hogy a kormánykoalíciós részvétellel a politikai elitek rengeteg jogszabályt elértek, de azokat betartják. Működnek azok a dolgok? Nem nagyon. Tehát úgy néz ki, hogy ez egy zsákutcás dolog volt. A másik ilyen dolog a magyarországi párhuzamos társadalmi építés elleni föllépés, illetve hát a nemzetállami retorika, Magyarország a magyaroké. Akkor hogy van ez a szomszédos országokban? Elvárhatja ez az ország, amely erre épít. A harmadik ilyen dolog az oktatásügy és az önkormányzati forrás elosztásnak a teljes centralizációja. A környező országokban ez ma sokkal decentralizáltabban folyik, tehát Magyarország megint nem lehet példa. Ugyanúgy nem lehet példa abban sem, hogy a szakpolitikai, humánpolitikai döntésekkel szemben a politikai döntések, a politika primátusa határozza meg, és a kisebbségi magyar társadalom intézmény mezői gazdátlanok lesznek. A határon túli magyar oktatásügyet mi határozza meg? Az, hogy mik az ő belső igényei, és milyen szakpolitikai elképzelések alapján lehetne megújítani az oktatást, vagy pedig milyen külső politikai prioritásokat hoznak egy másik szintről. És ugyanez a kérdés a NER működésével kapcsolatban, amikor a gazdasági együttműködésről van szó. Tehát ma azt látjuk, hogy a szlovák-magyar, román-magyar kapcsolatok tekintetében a gazdasági prioritások felülírják a kisebbségi konfliktusokat, és itt tartunk a dolognak a lényegénél. Hozzátartozik még a NER-hez az a geopolitikai viszonylat is, amiben az Orbán kormány látja a saját maga helyzetét. Ennek a geopolitikának is alárendelődik a kisebbségi kérdések. És az utolsó és legfontosabb dolgot a következőben látom. Itt már szó volt arról, hogy a virtuális nemzet intézményesülésével együtt bizonyos dolgok vagy folyamatok átmennek határokon túlra, ilyen a lokális sajátosságoknak, a lokális kötődéseknek a még inkább tematizálása és helyi eliteknek a megteremtése. Ugyanakkor a politikai mozgósítás ezekben a kisebbségi pártokban is alapvetően az ellenségképre épül, és a különböző mérések szerint elsősorban az erdélyi magyar közösség erre az idegen ellenességre fogékony lehet. A probléma az, hogy lehet, hogy politikailag lehet mozgósítani ezeket a kisebbségi közösségeket, de vajon ellenségképekkel, negatív kötődésekkel, szolidaritás nélkül, vagy szolidaritás szolidaritást termelő szocializációs hálózatok nélkül lehet-e működtetni. Lehet, hogy a NER révén óriási támogatásokat kapnak a határon túli társadalmak, de azt látjuk, hogy azok a kulturális csoportok, azok a közösségi vonatkoztatási pontok, amelyek pulzáltatták ezeknek a helyi közösségeknek az életét, ezek vagy eltűnnek, vagy visszaszorulnak, és felülről hozott programokkal ezt a fajta közösségi szolidaritás, szocializációt nem lehet pótolni.
Bárdi Nándor történésszel beszélgettem, a Szabad Európának a Nemzeti Együttműködés rendszeréről szóló podcast sorozata 7. részében. Az interjú szöveges változatát szerdától olvashatják a szabadeuropa.hu oldalon. A következő részben önkormányzatiságról, helyi autonómiákról, regionalizmusról lesz szó Pálné Kovács Ilona akadémikussal. Várom akkor is Önöket, Kerényi Györgyöt hallották.